Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában azt mondta a Vox 2025 szavazással kapcsolatban, hogy az emberek döntöttek, nemet mondtak, és szerintem minden EU-s országban nemet mondanának, de ezt a brüsszeli buborékban nem veszik figyelembe. Ha felvesszük Ukrajnát, a háborút is felvesszük, ezt nem akarjuk. A gazdaság is tönkre menne, tette hozzá, kijelentette. A bizottság tévúton jár, az ukrán tagság nem fog megtörténni, mert nem tehetik meg, hogy nem vesznek minket figyelembe, és az európai emberek véleményét figyelmen kívül hagyják, emelte ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Minél nagyobbá kell tenni azon területek arányát, ahol képesek vagyunk öntözni. Erről szintén Orbán Viktor miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádióban. A kormányfő hosszú távú kérdésnek nevezte, hogy mi lesz a magyar mezőgazdasággal és növénytermesztéssel ilyen klimatikus viszonyok között. Kérdés, hogy a most látható aszály és forróság átmeneti, mert szokott lenni 7 száraz, 7 nedves év, vagy pedig valóban van egy olyan klímaváltozás, ami hosszabb távú alkalmazkodásra kényszeríti a magyar mezőgazdaságot, fejtette ki. Orbán Viktor hangsúlyozta, kell egy terv, van is terv, ami arról szól, hogy hogyan kell a magyar mezőgazdaságnak alkalmazkodnia a klimatikus viszonyokhoz. Magyarországon jelenleg 100-110 ezer hektárt öntöznek, de ezt sürgősen fel kell vinni minimum 300-400 ezerre, majd még tovább, mert a művelt területek nagysága 4-5 millió hektár, mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök a Pride-ról is szólt a Kossuth Rádiónak adott nyilatkozatában. Mint mondta, azt hittem, hogy ez az ügy le van zárva, mivel 3,7 millió ember nemet mondott erre. A korábbiakhoz képest sokkal komolyabb, valóságosabb, betlenebb kihívásnak nevezte a Pride-ot. Kijelentette, a politika nem maradhat ki az erről szóló vitákból, nem engedhet annak a nyomásnak, hogy visszaengedje az óvodákba és az iskolákba az érzékenyítést. Az ukrán-magyar határszakaszon 7945-en léptek be Magyarországra csütörtökön, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 32 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos igazolási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Áll a közleményben. A budapesti rendőrfőkapitányság újabb kéthetes összehangolt körözési akciót tartott. Ezúttal a első, a második és a 13. kerületi rendőrkapitánysággal együttműködve és 76 körözött embert fogtak el. A BRFK azt közölte a polisz.hu oldalon, hogy 773 körözési eljárást elemeztek, s ennek eredményeként 76 körözött embert fogtak el vagy találtak meg. Megtaláltak két eltűntként bejelentett embert, hetet kábítószerkereskedelem vagy kábítószer birtoklás miatt fogtak el. A többi elfogató parancs többek között fogolyszökés, emberkereskedelem, szexuális visszaélés, zsarolás, rablás, lopás, csalás, sikkasztás, garázdaság, kiskorú veszélyeztetése miatt volt érvényben, részletezték. Felújítják a Baggyasi utat Salgótarjánban, a Baggyasaljai város részben. A beruházás 200 millió forintos Európai Uniós támogatásból készül el, és magában foglalja az elavult ivóvízvezeték rekonstrukcióját is. Tájékoztatta a megyei jogos polgármesteri hivatalának pályázati referense a távirati irodát. A város visszanemtérítendő támogatásként nyerte el a 200 millió forintot a TOP Plus pályázaton, írt a közleményében Malina Tamás, közölte. Az önkormányzati tulajdonú közút korszerűsítésével és felújításával javítják a közlekedésbiztonságot, az autós, a gyalogos és a közösségi közlekedés körülményeit, minőségét is. Végül az időjárásról. Ma hideg front érkezik, amely mentén elsősorban az északi középhegység az Észak-Alföld térségében, illetve a Délnyugat-Dunántúlon képződhetnek záporok, zivatarok. Szakadozott felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Az északi a szél sokfelé lesz élénk, többfelé erős. A hőmérséklet napközben 32 és 39 fok között alakul, de az északnyugati északi tájakon ennél pár fokkal alacsonyabb is lehet a maximum. Késő estére 18 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Bocsádi László kapta a legjobb rendezésért járó elismerést a Magyar Színházak 37. Kisvárdai Fesztiválján. A Győri Nemzeti Színház és a Margit-szigeti Színház közös produkciójában látható Frank Whitehorn Rudolf című musicalje a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. A Tóth Vera Band a Várkert Bazár öntőház udvarán ad koncertet július 4-én. Július 9-től augusztus 23-áig összesen 24 alkalommal játsszák Wagner operáját, a Bolygó Hollandit a Szent Margit bányai kőfejtőben. S ha már Burgenlandban látogatunk, Schlosshof a Savoyai Jenőről nyílt kiállítást is érdemes megnézni. És ma kezdődik Veszprémben a Rosé Riesling Jazz Festival, július 8-án pedig estartól a Veszprém Fest. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Június 28-án a díjátadóval zárult a Magyar Színházak 37. Kisvárdai Fesztiválja. A jellemzően a határon túlról érkezett magyar színházak produkciói közül 18 volt versenyben. A legjobb előadás díját a Kolozsvári Állami Magyar Színház Én vagyok a szél című produkciója kapta. A Jon Fosse művet Tompa Gábor állította színre. A legjobb rendezés díját Bocsádi László, a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház művészeti igazgatója vehette át az Angyal szállt le Babilonba című előadásért. Dürrenmatt 1954-ben írta ezt a darabját, de máig hatóan érvényes. Erről beszélgettünk Bocsádi Lászlóval.
Nagyon ritkán játszott darabot választotta Dürrenmattnak egy darabját, az Angyal szállt le Babilonba. Miért ezt választottad, ha már Dürrenmatt?
Nemrég csináltam a Nagy Romuluszt, és beleszerettem Dürrenmattba, és ezt a szöveget olvasva megéreztem annak a lehetőségét, hogy egy nagyon-nagyon fontos témáról tudjak beszélni. Egy olyan számomra rendkívül fontos kérdésnek a körüljárásáról van itt szó, ami engem régóta foglalkoztat, az, hogy tulajdonképpen mi történik, amikor az ember a hatalmát olyan szinten összpontosítja, és olyan módon olvad fel a hatalom gyakorlásban, hogy meghasonul. Tehát az emberi része ennek a dolognak nagyon izgalmas számomra. Régóta úgy gondolom, hogy a nagyon sokáig a csúcson politizáló emberek elvesztik azt a képességünket, hogy szeretni tudjanak. Ez az a központi téma, ami engem ebben a szövegben telibe talált, mert igazából ez egy Jézus történet, tehát gyakorlatilag a megváltónak a története van itt megcsinálva, és mi történik akkor, amikor már valaki képtelen befogadni a megváltót? Tehát konkrétan őt szeretnék megváltani, és ő erre már képtelen. Na most ezt, ha lefordítom a hétköznapokra, engem az sokszor megrendít, amikor rágondolok egy-egy vezetőre, olyan vezetőre, aki ijesztő dolgokat művel, belegondolok abba, hogy vajon képes-e arra, hogy a hozzá legközelebbi embereket szeretni tudja. És van-e még olyan, aki igazán szereti őt? Tehát én azt gondolom, hogy rendkívül tragikus a sorsa egy ilyen embernek. És ez a kétségbeesettség, ami szerintem rejtve van a világ előtt, ez a Dürrenmatt darabban nagyon szépen a felszínre van hozva, és ezt úgy éli meg az illető ember, hogy ha meghasonult, nyilván nem tud önmagával szembenézni, és ezt úgy intézi el, hogy megharagszik az égre. Tehát lehetetlenné válik az ég kegyelmének a befogadása.
És akkor a pusztítás az egyedüli megoldás.
Az pusztítás és az önpusztítás. Tehát egy olyan kétségbeesett dolog, ami úgy érzem elképesztően emberi. Tehát ettől érzem, hogy rendkívül univerzális ez. Ez nem csak a diktátorokról szól, hanem mindannyiunkról szól. Bárkiből lehet egy olyan lény, aki képtelen a szeretetes, ennél borzalmasabb dolgot nem tudok elképzelni.
Nagyon érdekes az a csavar, amit Dürrenmatt egyébként létrehoz a drámában. Ugye megjelenik az angyal, és az ő lénye, a tisztaság, a szépség egy gyönyörű nő képében. És amikor a mi hősünk...
Nebukadnekár.
Király. Koldus ruhában van, mert hiszen azt mondja, hogy koldusként szeretné látni, hogy is viszonyulnak hozzá, és milyen is a világ. Akkor a koldusba szeret bele ez az angyali lény, aki egyébként nem viselkedik vele szépen egyáltalán. Tehát nekem az is kérdéses, hogy miért is szeret bele ebbe a csúnyán viselkedő koldusba, aki őt megrúgdossa, ez az angyali lény. És végig ragaszkodik ehhez a szerelméhez.
Igen, tehát a nagy csavar az, hogy amit az angyal mond, tehát nem a kislány, mert a kislányt az angyal hozza, egy felnőtt férfi, az angyal, akit tulajdonképpen, és ez Dürrenmatt nagyon szépen kibontja, nem világosítanak fel, hogy hogyan is működik az ég, hogy hogyan is működik a kegyelem. Hogy van az, hogy a legparányibb embert szereti a legjobban az Isten? Tehát, hogy miért a legparányibb ember kapja Isten ajándékát? Ez a Bibliában nyilván nagyon pontosan ki van bontva, tehát ezért úgy érzem, hogy nagyon erőteljesen a bibliai szellemiségben van ez a darab megírva. És nem a diktátorról szól, hanem az emberről szól. Az ember problémájáról szól. Tehát ez a kislány azelőtt egy néhány órával teremtődött, hogy látjuk a darab szerint, és ezt a kislányt úgy küldik, hogy a legparányibb parányi az, akit ő keresni fog. És a darab megteremti az elején annak a lehetőséget, hogy a kislány úgy élje meg, hogy az áruhába öltözött király a legparányibb. Hiszen összesen már csak két koldus maradt a világon, és a kettő közül ez a tökéletlen, ez a szerencsétlen, aki tulajdonképpen a király, mert hogy nem ért a koldusmesterséghez. Innen következik, hogyha a kislány így van beprogramozva, akkor ebbe a koldusba lesz szerelmes. Én a munka során felhettem a kérdést, hogy vajon ebben nincsen egy olyan dolog, hogy kimondottan Nebukadnekárnak küldték ezt a kislányt. Tehát, hogy annak az embernek küldték, akinek a legnagyobb szüksége van. Tehát mindannyiunknak eljön az angyal, konkrétan nekünk, konkrétan a személyünkre szabott angyal, és tudunk kezdeni vele valamit, vagy nem. Ettől felkavaró a dolog. Mert a férfi angyalnak van egy ilyen szövege, hogy kérdezi tőle az áruába öltözött király, hogy és úgy gondolod, hogy én vagyok a legparányibb a földön? Igen, te vagy a legparányibb, biztos. Tehát, hogy mit jelent a parányság? Itt szerintem a dolog összetette, mint az, hogy most jóképű a király, vagy férfiúi mi voltában vonzza a kislányt, vagy valami másról van szó.
Mindenesetre az angyal sajnos nem talál fogást a királyon, tehát nem jut el a szívéig, és nem tudja megváltani. És elkövetkezik az a tragikus vége, amikor a király nem tudja kezelni a helyzetet, és pusztít, és pusztul. Nagyon erőteljes rendezői képeket alkalmaztál, erős hanghatások, fényhatások, bele döngölöd a nézőt is a földbe. Én nem láttam még tőled ennyire erőteljes rendezést.
Én úgy vagyok ezzel, hogy ahogy telik az idő, mind azt kívánom, hogy radikálisabban fogalmazzak. És úgy érzem, hogy egy olyan világállapot van most, ahol a segélykiáltás, a kegyelemért való esdeklés az nagyon időszerű. Tehát kétségbejtő a világállapot. Ehhez képest nem lehet úgy beszélni a dolgokról, mintha minden rendben lenne. Én úgy érzem, hogy vissza kell tudja tükrözni a színház ebben a pillanatban azt, ami körülvesz minket, tehát az, ami bennünk lejátszódik. Bennem óriási kétségbeesés is kavarog most. Nem csak azért, mert a gyerekeimnek a jövője megijeszt, hanem úgy érzem, ennek az egész létezésnek, az emberi létezésnek a jövője nagyon nagy veszélyben. És főleg szellemi értelemben a leépülés a humán értékeknek az valami elképesztő. A darabnak a vége ilyen értelemben talán az egyik legerősebb és legtalálóbb így. Tehát ez a szöveg lehet, hogy ettől is vált annyira fontos a számomra, mert nem egy kikristályosodott Dürrenmatt szöveg. Nagyon sokat kellett húzni, meg átírni, meg szereplőket betenni, meg például a nyugdíjas nincs az eredetiben.
Aki ott ül a közönség soraiban.
Igen. Trónörökösnek a figurája már is az eredeti szövegben, a végén ott megjelenik egy jelenetben. Én meg rájöttem, hogy itt ez a jövőről szól ez a figura, tehát arról az iszonyatról, amit hoz ez a technikai burokban elképzelt trónörökös, az idióta, aki, hogyha nem fogadja el Nebukadnekár király az ég által küldött kislánynak a társaságát, mármint nem veszi feleségül, nem tudja feleségül venni, akkor nem lesz új örökös, mert ez nagyon fontos tét, hogy legyen egy új örökös, mert hogy a meglévő örökös az idióta. Tehát a történet szerint maradunk az idióta örökössel. Egy jövőbe mutató iszonyattal. A társadalom nagy része inkább fél attól, hogy mi lehetne, és inkább elhesegeti önmagától azt a rémképet, amit sejteni lehet már. A művész az meg pontosan erre harap rá, és ezt kibontja, és úgy kezeli, mint jelen idejű problémát. Tehát a művészet az mindig a jövőben van egy picit. Sosem a múltban, sosem a jelenben. Egy picit mindig a jövőben, mindig elől van.
A június 28-án zárult Magyar Színházak 37. Kisvárdai Fesztiváljának rendezői díját vihette haza Bocsádi László, a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház művészeti igazgatója. Vele beszélgettem. A Győri Nemzeti Színház és a Margit Szigeti Színház közös produkciójában kel életre Frank Whitehorn és Jack Murphy világhírű musicalje a Rudolf. A mű a Habsburg trónörökös és Vecsera Mária szenvedélyes, romantikus és tragikus véget érő kapcsolatát meséli el három estén. Július 3-án, 4-én és 5-én a Margit Szigeti szabadtéri színpadon. Az előadás rendezője Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Őt kérdeztem.
Tavaly volt az Evita, idén a Rudolf. Tehát műzikelekben utazik a színház és a Margit Szigeti Színház. Van egy ilyen együttműködés, ez tavaly kezdődött?
Tavaly kezdődött az, hogy koprodukcióban hoztunk létre előadást. A korábbi években is volt arra példa, hogy a Győri Nemzeti Színház játszotta a Margit Szigeti szabadtéri színpadon, de a tavalyi Evitát követően ez a második felvonás ennek a közös utazásnak, a Margit Szigeti színházban.
Mert hogy akkora volt a siker, és akkor azt gondolták, hogy próbáljuk meg újra?
Hál' Istennek szerette a közönség, hál' Istennek Győrben is szereti a közönség, mert ilyenkor ezeknek az előadásoknak mindig az a sorsa, hogy a Margit Szigeten bemutatott darabot utána mi decemberben Győrben mutatjuk be, és folyamatosan játsszuk, és azt gondolom, egy szép visszacsatolás az, hogy az Evitával visszahívnak bennünket idén nyára, és augusztus 30-án újra játszani fogjuk a Margit szigeti szabadtéri színpadon. És ez a jófajta és konstruktív együttműködés generálta azt a ötletet, hogy a Rudolfot is ezen a nyáron koprodukcióban mutassuk be.
Miért éppen a Rudolfot?
Az ötlet Ván Teodórától származik, a Margit szigeti színház igazgatónőjétől. Jó érzékkel nyúl darabokhoz, és amikor egy ilyen címet hall az ember, mint rendező, mint alkotó, akkor könnyű szívvel mond igent, mert én nagyon szeretem ezt a műfajt, és azt gondolom, hogy ennek a műfajnak a Frank Whitehorn egy olyan apostola, akinek a zenéje, akinek a darabjai garancia arra, hogy az ember alkotóként is, és adott esetben nézőként is egy gyönyörűséges történetet lásson a színpadon.
Ő egy amerikai szerző. Miközben ez a téma, Rudolf, trónörökös, abszolút magyar is lehetne. Közép-európai, de konkrétan magyar is, hiszen ő volt Ferenc Józsefnek és Sziszi királynének a gyermeke. Ő számíthatott a trónörökrésre, és tudjuk a történelemből, hogy nagyon tragikus sorsú trónörökös volt ő. Máig kérdéses, hogy pontosan hogy halt meg.
Azért annyit hozzátennék, ha már itt elhangzott Elizabeth császárné Sziszi neve, hogy van egy Elizabeth című musical is, és ott egy közép-európai szerzőpáros, Szilveszter Léva és Mihály Kunce álmodta meg ezt a történetet, és egy kicsit olyan érzése van az embernek, mintha tovább íródott volna a Whitehorn által ez a történet, ami ott az Elizabethben már felsejlik Rudolf vonatkozásában. Egy olyan történelmi hős, vagy tragikus hős Rudolf, aki joggal lehet egy angol száz szerzőnek is a ihletője. Egy olyan történet, amelyben ott van a történelem, amelyben ott van az ármánykodás, amelyben ott van egy birodalomnak a problematikája, zsigereiben már ott rejtőzködik Rudolf életében az a dolog, hogy egy prosperáló nagy birodalomról beszélünk, de töredezik. És ez a fajta történelmi kontextus, és az ő személyes tragikus sorsa, a szerelemben való beteljesedése, mert tulajdonképpen a halálban teljesedik be a Rudolf szerelme ebben az előadásban, ez azt gondolom, hogy joggal inspirál még egy tengeren túli szerzőt is, mert ez nem tértől és időtől függ ez a történet, hanem ez egy érvényes sztori, ami bárhol a világon, hogyha megmutatják, akkor joggal tart a közönség nagy érdeklődésére számot.
Ön rendezi ezt az előadást, és ez úgy mit jelent önnek? Figyelemmel arra, hogy miről szól, hogy óriási érzelmek vannak benne, nagyívű dallamok vannak benne. Hogyan kell ezt rendezni? Látványvilágában, koreográfiájában?
Természetesen minden olyan dolgot, amit a műfaj megkövetel, azt fel kell sorakoztatni. Kiváló zenekarunk van, kiváló énekkarunk van, tánckarunk van, amit természetesen külsős kollégákkal majd tovább bővítünk, és nagyszerű színészek kellenek hozzá, egy kiváló koreográfus vezetésével és egy nagyszerű látványtervezőnek a álomvilágával. És ezek a dolgok így együtt, természetesen a technikai adottságokat tiszteletben tartva, illetve használva, megkövetel a műfaj bizonyos színreviteli szabályokat, de azt gondolom, hogy megpróbálja az ember elengedni a fantáziáját, és megpróbál szárnyalni, és megpróbál egy dinamikus, lendületes 21. századi előadást létrehozni, úgy, hogy közben a műfaj által megkövetelt, nagyon komoly, vizuális látványvilág az markánsan tudjon működni. A kihívás mindig ebben van. Ezek a darabok olyan bonyolítós darabok. Tehát itt a szerzői instrukciók ott vannak leírva, elmesélve a zenében, ahogy egy operában is. És nekünk a próbaidőszak során ezeket a dolgokat kell szépen majd kibontogatnunk, és úgy színpadra raknunk, hogy utána a nézők úgy menjenek haza, hogy újra akarják nézni ezt az előadást.
Kik lesznek a főszereplői az előadásnak?
A színszereplők Sándor Péter, illetve Kocsis Dénes. Vecsora Mária szerepében Jenes Kitti lesz látható, illetve Nagy Alma Virág, aki a Színművészeti Egyetem negyedéves hallgatója, és természetesen a főbb szerepekben még láthatóak lesznek a Győri Nemzeti Színház jeles művészei, Fejszés Attila, Nagy Balázs, Mózes Anita, Molnár Ágnes, Bródi Norbert, Molnár Erik.
Oly nemes font, oly meg.
című musical a július 3-ai bemutató után július 4-én és 5-én is szerepel a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Az előadás rendezőjét, Pakos Kis Gábort hallották, majd egy részletet a darabból. Summer Night Budapest, ez a címe Tóth Vera július 4-ei estjének a Várkert Bazár öntőház udvarán. Az énekesnő saját bendjével lép fel, és az énekszámok között lelki tanácsadásra is számíthat tőle a hallgató. Tóth Verával beszélgettem.
Tavaly már Mujahid Zodival a Széchi Pál koncertjén vendégként én felléptem ezen a csodás helyszínen, és ez Summer Night Budapest címmel fogunk mi itten koncertet tartani, hogy a nyár könnyedsége lesz a koncert fő mozgatórugója, de én azt gondolom, hogy nem hazudtolom meg magam, tehát mindenképpen valamiféle lelki vonulatot fogok belevinni, ami arról szól, hogy Tóth Vera mindig picit edukálja a közönséget, Tóth Vera egy picit mindig tanítja, hogyan kell jól élni a közönséget, és ezzel ő magát is tanítja, mert azokat a hálás tekinteteket olyan jó látni onnan lentről, és engem ugyanúgy energiával tölt el, meg tanítanak a reakciói az embereknek, meg a visszajelzése, hogy ez esetleg jól esett neki, vagy elgondolkodtatta az életről, vagy bármi, úgyhogy nekem mindig nagyon fontos ez, hogy aki körülötte van, az jól érezze magát.
Tudod te, hogy milyen témákban akarsz szociálisan érzékenyíteni? Tehát átgondolod ezt egy koncert előtt? Most is van elképzelésed?
Az egyik legfontosabb téma az mindig a túlélés. Például a Sorskerék című dalom, azt úgy szoktam felkonferálni, hogy mindig ilyen isteni sugallatként jön bennem egy ilyen gondolat, hogy szerintem az emberek, amíg tud lélegezni, addig van valamiféle ilyen belső késztetése arra, vagy egy ösztönös késztetése arra, hogy túléljen. A Sorskerék című dalban van egy ilyen mondás, vagy mondat, hogy van miért, van kért, van tovább. Tehát, hogy tényleg vannak olyan pillanatok az életünkben, biztos te is érezted ezt, meg biztos a kedves hallgatók is nagyon sokszor, hogy azt érzik, hogy itt nincs tovább egy szakítás, vagy elveszítünk valakit, és azt hiszi az ember, hogy itt van az életének a vége. Aztán 20 év múlva azon kapja magát, hogy még mindig él, és még mindig tud mosolyogni, még mindig tud létezni, még mindig tud örömöt szerezni, és örömöt érezni. És ezeket szoktam én így előhozni. Ezek ilyen, úgy szoktam mondani, hogy lélekmorzsák, vagy micsodák. Nekem nagyon érdekel a pszichológia, nekem, hogyha lenne egy második szakmám, akkor szerintem ezt tanulnám. De elsősorban énekelek, és nekem ez az életem.
Kik írják a szövegeit a dalaidnak?
Sok szövegírom volt már. Kiemelném Horváth Attilát, ugye őt ismerjük, ő egy régi motoros. Piramis szövegektől a Cseráti Zsuzsának, a Charlie-nak. Azt hiszem 10 000 dal köthető az ő nevéhez. Akkor volt Szabó Ági, a pop szakmában egy nagyon komoly szövegíró. Ő például a 2000-es években rengeteget írt nekem. Orbán Tamás, ő egy másik pop szövegíró, aki írt nekem szövegeket. Turci Istvántól elkezdve én saját magamnak is volt olyan, hogy írtam szöveget. Rutka Róbert is írt, szóval nagyon-nagyon sok művész. Kemény Zsófi, ugye, aki a fiatalabb kategóriába tartozik.
Azért kérdezem ezt, mert úgy látom, neked nagyon fontosak a szövegek. Tehát akkor, amikor elénekelsz egy dalt, mondjuk nyilván fontos, hogy tessék neked zeneileg is.
Igen.
Akkor mennyire vagy kritikus a szövegekkel? Van, nagyon. Amit nem énekelnél el?
Van. Volt olyan szöveg, amit visszadobtam. Nem elég a tehetség. Minden kell a művészethez. Nem elég az, hogy te jól tudsz szöveget írni, vagy jól tudsz dalt írni, vagy tehetséges vagy abban, amit csinálsz. De emberileg is, alkatilag is mindenhogyan meg kell felelni.
A zeneszerzőiddel, akiket azért majd említs meg, hogy általában kik szerzik neked a zenét,
jó.
Mennyire vagy kritikus?
Talán a szövegíróval kritikusabb vagyok, mint a zeneszerzővel, mert azokat a dalamokat azért én variálhatom, meg átformálhatom. Én a szöveget annyira nem tudom. A zeneszerzőimre nagyon büszke vagyok. 21 évvel ezelőtt László Attila jazzgitáros szerezte a dalaim nagy részét, utána a lévő lemezeken Péli Barna is ott volt, Rutka Róbert szerzett nekem zenét, különböző pop szereplők, mint a Romhány Áron. De most például a Dobrádi Ákos felhívott, hogy volt nekünk egy közös produkciónk annak idején, és azt előszedtük, de az Euróvó vízióra akartuk kell küldeni, de aztán nem jutott be abba a 30-as csapatba, és így elraktuk. És azt kérdezte, hogy kidobjam, vagy csináljunk bele valamit, és most azt érzem, hogy én csinálnék azzal a dallal valamit, úgyhogy valószínűleg lesz egy jó, könnyed nyári slágerem.
Akár már július 4-ére?
Igen, ott lesz július 4-én ez a dal. Te most ebben nagyon megerősítettél engem, hogy ez legyen ott.
Tóth Vera Band, ővelük fogsz fellépni.
Így van.
Kik a tagjai a csapatodnak?
Igen. A dobos Olá Gabi, basszusgitár Éder Ferenc, zongorista Dr. Bérces Viktor, Csuka Péter szólógitár, Duka Laci hegedű, Hildebrand Dorothea, Harod Balázs, illetve Őri Ati vokálfronton van. Hát az én menedzserem az Olá Kajári Andi, aki egyfolytában azon dolgozik, hogy nekünk legyen fellépésünk, és nagyon jól csinálja, úgyhogy ő is zenekari tagnak számít, úgyhogy valójában 10 tagú a zenekarom, nem 9.
És mindannyian itt lesztek a Várkert.
Mindannyian itt leszünk, igen.
Július 4-én.
Július 4-én várunk szeretettel mindenkit.
Óriás súly a bánat, elnyűjt nagy kabát, rám nőtt lassan bőrömmé vált. Fakó szűr sem áll, eddig hordtam, mégis jó lesz eldobni már. Hey, yeah. Oh, oh. Sorsunk, mikor elhagy, mint hűtlen jó barát, csak állunk, csodát vár. Örgett tovább.
Tóth Verától Sorskerék című dalát hallhattuk, amit egész biztosan el fog énekelni július 4-én a Várkertbazár öntőház udvarán is. És most jöjjön egy egészen másfajta műfaj, mégpedig az opera. Az Eszterházi vállalathoz tartozó ausztriai Szent Margit bányai kőfejtőben idén először visznek színre Wagner operát, mégpedig a Bolygó Hollandit. Romantikus opera három felvonásban, az alcíme Wagner negyedik, 1843-ban bemutatott operájának. A zeneszerző pályafutásának korai szakaszából ez az egyetlen alkotás, amely folyamatosan a repertoárok része, és sokan napjainkig egyik legnépszerűbb operájaként tartják számon. A 2,5 óra hosszúságú darabban Wagner egy elátkozott tengerész történetét meséli el, aki arra van ítélve, hogy addig járja a tengert, amíg meg nem találja a neki örök hűséget fogadó hitvesét. Az előadást a bécsi Philip M. Krenn rendezi közös munkában Momme Heinrichs díszlettervezővel és Eva Dessecker jelmeztervezővel. A dirigensi pultnál Patrick Langét köszönhetjük, aki a fiatal nemzetközi énekesek mellett a magyar zenészekből álló Piedra Fesztivál zenekart is irányítja majd. Az előadás premierje július 9-én lesz, és augusztus 23-áig összesen 24 alkalommal kerül színre. A Szent Margit bányai kőfejtő előadásáról Otrubai Istvánnal, az Eszterházi Alapítvány elnökével beszélgettem.
Beszéljünk először arról, hogy az Eszterházi Alapítványok hogyan vesznek részt a Szent Margit bányai opera programban. Ugye ez hosszú évek óta zajlik, pontosan hány éve?
29 éve van opera, de az első 18 évben egy privát vállalkozó, egy osztrák, Ausztriában találta ki, fejlesztette az operát, aztán ő abba hagyta különböző okok miatt, és mi átvettük 2014-be.
Ez egy igazi burgenlandi program, és a magyaroknak nagyon komoly szerepe van ebben.
Nagyon sok statiszta és más alkalmazottak a biztonsági területen, gasztronómiában, stb. Magyarországon jönnek, olyanok vannak, akik ingáznak egy fél órát a Soponi térségből, de vannak mások, akik messziről jönnek, akik ezt mint egy nyári öröm veszik.
És persze az előadók körében is vannak magyarok.
Mindig megint, igen.
Most például az idén, csak úgy, mint tavaly, a zenekar.
Igen, a zenekar az a Zöméből, azok budapesti zenekarokból származnak, és összeállnak egy ilyen fesztivál zenekarba, de a nagy többség azok magyar zenészek.
Wagner, a Bolygó Hollandi, ez lesz idei opera egész nyáron, ezért érdemes lesz majd átjönni Szent Margit bányára. Ki szerkeszti a programokat? Tehát miért van az, hogy most pont ezt fogjuk látni?
Ezt több évvel előre megtervezzük. Van egy hagyomány, úgyhogy tudjuk körülbelül, hogy a nyilvánosság milyen operákat szeret, milyeneket ismer. Van úgy körülbelül egy 10-11 nagy opera, Carmen, Varázsfúvolla, Tosca, stb., amik mindig visszatérnek, mert világszerte is ezek a legismertebb és legnépszerűbb operák, főleg olasz zeneszerzőktől, és Mozart, mondjuk Bizet a Carmennal, és mi azt mondtuk, most ezt a kört egy kicsit bővíteni akarjuk, és gondolkoztunk, hogy milyen operák léteznek, amik mégis jól megérthető a széles közönségre, és úgy jutottunk aztán egy pár névhez, amelyik között Wagner volt a Bolygó Hollandiban.
Először van Wagner repertoáron.
Először, igen, meg is Wagner nem olyan ismert, és nem olyan népszerű, mint mondjuk egy Puccini, vagy egy Verdi, azok az abszolút szupersztárok, és Mozart a Varázsfúvolával. Úgyhogy itt meg kellett várni, még a nézőszámok is nagyon szépen, stabilan beálltak a 100 000 nagyságrendében, és az elismerés is egy olyan lett, hogy az emberek remélhetően jegyeket vásárolnak úgy, hogy még nem is hallották a Bolygó Hollandit, és még sohasem hallottak egy Wagner operát az életükben, de azt mondják, a kőbányában olyan minőségben és olyan vonzóan rendezik, ez biztos jó lesz. És azt el is értük, mert a jegyeladás az fantasztikusan jól megy, még egy kicsit jobban, mint az Aidával.
Az biztos, hogy a látvány az egészen elképesztő, minden látványtervezők megint. Ez a fantasztikus helyszín, a Szent Margit bánya, egy kőfejtőnek a óriási színpada.
Igen, ez a kőfejtő, itt sokat beszélünk szakemberekkel, nemzetközi szakemberekkel, és azt mondják, hogy egyértelmű a legszebb és a legvonzóbb szabadtéri színpad operáknak. Mert van körülbelül 3 vagy 4 a világon, azoknak más adottságai vannak, de ez a szélesség, ez az óriási színpad a természetben úgy be van vésve, mint hogyha már 500 évvel ezelőtt is erre gondoltak volna, ez egy szerencse.
Óriási lehetőség az is, hogy szerveznek backstage túrákat, tehát hogy
igen.
mögé lehet menni a látványnak, ami legalább olyan érdekes, hogy például hogy van elrejtve a zenekar meg az énekar, akiket sose láttunk, mégis élőben szólnak.
Minden évben sok száz ember jelentkezik a backstage túrára. Ez egy nagyon népszerű formátum, és ha bárki az önök hallgatói közül érdeklődnek, akkor menjenek bele az internetbe, és ott mellé lehet foglalni egy túrát.
Nyilván nem csak a látvány érdekes, és az, hogy milyen operát választanak, hanem hogy kik azok, akik előadják, és ki a rendező. Az idén ez hogy néz ki?
Mi a nagyon jó énekeseket választjuk ki, akik nemzetközi szinten éneklik ezeket a szerepeket. Legyen az Bayreuth-be, vagy Londonba, vagy New Yorkba, Metropolitan Operába. Az intendánsunk, a Serafin Daniel maga egy énekes, nagyon sok operába otthon érzi magát, ismeri a vezetőséget, ismeri ottan a casting igazgatókat, úgyhogy ebből a körben válogatja azokat, a legjobbakat, akik alkalmasak egy adott szerepre. A főszerepek azok legtöbbször 3 énekesnél vannak, hiszen már 25-26 előadást pörgetünk le egy nyáron keresztül, és az 1 vagy 2 énekesnek már túl sok.
És nagyon nemzetközi a választás, tehát mindenféle náció érkezik ide.
Pontosan.
A főszerepeket elénekelni, úgyhogy gondolom ez egy óriási lehetőség is maguknak az énekeseknek.
Referencia sorban egész előn vezetik az énekesek, hogy ott énekelhetnek. Körülbelül ugyanazon a szinten, mint a bécsi állami operaházat, vagy a Metropolitant, vagy a Covent Gardent. Ehhez kellett egy pár év, de odaértünk, és az számomra is egy nagy öröm.
Az ausztriai Szent Margit bányai kőfejtőben július 9-én mutatják be Wagner operáját, a Bolygó Hollandit. Az előadásról Otrubai Istvánnal, az Eszterházi Alapítvány elnökével beszélgettem, majd egy részletet hallhattunk a műből. Schamarburgenland, a Schloss Sophie és a mellette lévő Niederweideni kastély is várja a látogatókat, ahol november 2-áig nézhető meg Jenő a herceg állarca mögött címmel a Savoyai Jenőről szóló időszaki kiállítás, a herceg egykori, a Duna és Morva folyók által körülölelt Morva mezőn található birtokain. A Schlosshof kastély együttese ünnepnapokon, a magyar nemzeti ünnepeken és minden hónap első vasárnapján 12 órakor és 14 óra 30 perckor magyar tárlatvezetéssel várja a látogatókat, valamint az időszaki kiállítás megtekinthető magyar nyelvű szövegkönyvvel is. A kastélyban és a gyönyörű barokk kertben az idegenvezetőm Orbán Zsolt volt, aki a Schönbrunn Group marketing menedzsere.
A Savoyai Jenőt idézi meg ez az időszaki kiállítás, hiszen ő volt a nagyon fontos tulajdonosa ennek a kastélynak. Több tulajdonosa is volt, de Savoyai Jenő mindenképpen egy nagyon-nagyon karakteres, fontos személyisége ennek a térségnek.
Ugye 300 éves Schlosshof, ugye ezzel indítjuk ezt a jubileumi évet, ugyanis 1725-ben vásárolta meg a birtokot Savoyai Jenő herceg, és építette át azzal a céllal, hogy vadászkastély legyen itt, ami később kicsit nagyobb tervbe ment át, ugyanis egy hatalmas nyári rezidenciát épített, egy hatalmas barokkerttel, birtokkal. Ráadásul ugye a végtelenül gazdag főúr megengedhette magának, hogy nem csak egy kastélyt vásárolt meg a Morva mezőn, hanem kettőt, Schlosshofot és Niederweident, amit össze is kötött. És ugye ebben apropójára indul az időszaki kiállítás, ami két helyszínen van, Schlosshofon és Niederweidenben, két különböző nagyobb témakörre koncentrálva. Ugye Jenő a hercegi állarc mögött a kiállítás címe, ami arra próbál utalni, hogy főleg mint privát embert helyezi a herceget előtérbe, tehát nem inkább a katonai sikerét, természetesen az is téma, de inkább mint magánember a kapcsolatairól, az életstílusáról, a családjáról szól az időszaki kiállítás. És mint mondottam, két részben, egyrészt mint kapcsolatépítő és gyűjtő, valamint mint építtető, a Niederweideni kastélyban található ez a rész.
Savoyai Jenő számunkra, magyarok számára elsősorban, mint törökverő ismerős. Fönn van a szobra a Budai Várban, és egyébként nagyon sok magyarországi területet is megszerzett azáltal, hogy a törököt a magyar királyság területén győzte le.
Savoyai katonai sikereinek köszönhetően azzal, hogy kiűzi az Oszmán Birodalmat a mai Magyarország területéről, részben ajándékba kapott területeket, részben vásárolt. Tehát például a Csepel szigetet és vele együtt ugye a promontori szőlőhegyet megvásárolta, és építetett ott ki egy működő gazdaságot, illetve ugye Ráckevén egy meseszép kastélyt. Tehát van nagyon sok magyar vonatkozás is Savoyaival. Ugye azt mondják, hogy egy francia származású osztrák vezér, aki magyar nemes lett.
Meddig volt itt Schlosshofon, illetve Niederweidenben?
1725-ben vásárolta meg Schlosshofot, 5 évig tartott az átépítés egészen 1730-ig, és 1736-ban meghalt. Tehát igazából az utolsó éveit tölti vadászatokkal, barátai körében Schlosshofon, tehát 6 évig durva.
Azelőtt hol élt? Bécsben?
Ő nem élt itt. Tehát ide kimondottan csak szórakozni járt. A fő rezidenciája a bécsi téli palotája, a Himmelfortgasse-ban található. Ma a pénzügyminisztérium épülete, ez az egyik legszebb barokk épület Ausztriában. Valamint ugye a Bécs közelében lévő, akkoriban még ugye Bécsen kívülre eső nyári rezidenciája, amelyet ma úgy hívnak, hogy Belvedere.
Most itt ülünk Schlosshofon, csodálatos ez a palota, és főképp csodálatos a barokk kert, ami körülveszi, több lépcsőben egészen káprázatosan szép, és ez a terület ez most látogatható, nagyon is látogatható. Van egy állandó kiállítás is, ami nem csak Savoyai Jenőről szól, hanem a későbbi Habsburg uralkodókról, hiszen Mária Terézia, II. József, és később a Habsburg háznak a őket követő tagjai is ilyen vidéki rezidenciaként használták Schlosshofot.
Ugye Savoyai halála után az örökösök eladják ezt a kastélyt a Habsburg családnak. Tehát Mária Terézia és Lotaringe Ferenc István voltak azok, akik 1755-ben megvásárolták Schlosshofot, és egészen 1918-ig a császári család birtokában van. Az első fázisban kimondottan kedvelt nyári rezidenciáról beszélünk, tehát Mária Terézia imádta ezt a helyet, gyakran jártak le a családdal. Egy hatalmas udvartartás követte őket le. Ezért történik egy nagy átépítés a kastélyon 1770 és 77 között, amikor klasszicista stílusban megemelik egy emelettel, azért, hogy el tudják szállásolni a személyzetet, és a mai állapot, amit ma látunk a kastélyban, ugye a berendezett lakosztályok, ezek ebből az időből származnak. Tehát a klasszicista stílusú császári lakosztály, amely a kalapos király számára alakította ki, illetve az özvegyi lakosztálya császárnénak, Mária Teréziának, és ezen kívül ugye van egy meseszép dísztermünk és egy gyönyörű szép barokk kápolnánk.
Schlosshof a Schönbrunn csoporthoz tartozik. A Schönbrunn csoportnak azért vannak nagyon fontos épületei, amiket érdemes megnézni Pécsben. Ugye már is a Schönbrunni kastély, ami talán a legismertebb mindannyiunk előtt.
Igen, tehát ugye a Schönbrunn Group csapat 4 múzeumot üzemeltet Ausztriában, ebből Schlosshof esik vidékre, Alsó-Ausztriába, és 3 múzeum pedig Bécsben. Ez a Schönbrunni palota, a Sissi múzeum a császári lakosztályokkal, illetve a Bútor múzeum. Most ami a magyar látogatókat illeti, az a jó hír, hogy ettől a szezontól kezdve már mind a 4 múzeum látogatható magyarul is. Ugye Schönbrunnban és a Sissi Múzeumban mindig is volt magyar audioguide, a Bútor Múzeumban idéntől van audioguide magyar nyelven, illetve Schlosshof pedig élőtárlatvezetéssel vagy a kiállítás füzettel látogatható magyarul. Mindenképpen össze lehet hasonlítani a 2 nyári rezidenciát, tehát a Schönbrunnt és Schlosshofot. Ugye Mária Terézia számára ez a 2 pont volt olyan, hogy nagyon szerette Schlosshofot és Schönbrunnt is, és a 2 között próbált meg valamifajta módon ingázni, és van különbség. Tehát amíg Schönbrunnban ezt a zsúfolt városi életet észleljük, addig Schlosshof a pihenésről szól.
És gyönyörű terekről. A Schönbrunni kert is csodálatos, de itt 35 kertész dolgozik folyamatosan, hogy az olyan legyen, amilyennek kell lenni egy szép barokk kertnek.
Igen, tehát a kert szerintem látványosabb, mint Schönbrunnban. Ugye Schönbrunnban elég sok a fás, az angol kert rész, ami inkább erdőhöz hasonlít, és az ember nem mindig gondolja úgy, hogy az be kéne járni. Még mondjuk Schlosshofon sokkal áttekinthetőbb maga a barokkert. A kastélyból egy gyönyörű szép kilátást nyílik a teraszokra, a labirintusokra, a gyönyörű szép virágágyasokra. Ez a barokkert, illetve a birtokon a gyönyörű szép tematikus kertek. Rózsakert, csemegekert, különböző konyhakertek, orgonák nyílnak tavasszal, tehát tényleg nagyon szép.
És akkor még vannak állatok is, és hogyha családok érkeznek ide, akkor szerintem egy csodálatos napot el lehet itt tölteni.
Hát Schlosshof mindenképpen egy napos látogatást igényel. Nagyon romantikus hely tud lenni, hogy a barokk kertben sem tilos a fűre lépni, tehát akár egy pléden, akár a kint elhelyezett asztalokon, székeken lehet piknikezni. Különböző rendezvényeink vannak szinte minden hétvégén, és ha a rendezvény van, akkor speciális programok vannak gyerekeknek, kreatív műhelyekkel, pónilovak, kocsikázással, tehát színesebbé lehet tenni a napot.
Jenő a herceg állarca mögött címmel Savoyai Jenőről látható időszaki kiállítás a burgenlandi Schlosshofon. Orbán Zsolttal a Schönbrunn Group marketing menedzserével beszélgettem. Thank you. 15. évadát ünnepli a Rosé Riesling Jazz Festival Veszprémben. A közkedvelt ingyenes rendezvény idén megújult névvel és arculattal, valamint a Balaton íze szlogennel várja a közönséget, miközben hű marad a 10 nap 30 borász 30 koncert hagyományához is. Az óváros téren megjelennek a régió kiváló borászatai, lesznek gasztrokiállítók és jazz, blues és swing zenészek szórakoztatják a nagy érdeműt. A Rosé Riesling Jazz Festival időben körbeöleli a Veszprém Festet, aminek a programja több változás után a következőképpen alakul. Július 8-án Joe Bonamassa, 9-én a Train, 10-én Tátrai Tibor és barátai, 11-én a Postmodern Jukebox és 12-én a Clean Bandit lépnek fel. A koncertek helyszíne a História kert. Új program a Veszprém Festen a Tehetségkert Miklósa Erikával. A Tehetségkert előadásai július 10-én és 11-én 17 órakor kezdődnek. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Tehetségkertben a MOL Új Európa Alapítvány által támogatott ifjú zenész, énekes és balettáncos tehetségek mutatkoznak be egy erre az alkalomra összeállított produkcióval, Novák Péter művészeti vezetésével. A produkciónak a Jezsuita templom ad otthont. Az előadás házigazdája és fellépő művésze Miklósa Erika lesz. A mai merítés végén Tátrai Tibor és barátai muzsikálnak. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
A awesome.